Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist, a Portfolio podcastja április 19-én pénteken. A műsor első részében azt járjuk körbe, hogy hogyan és főleg miért hagyta le fejlettségben Románia Magyarországot.
Egy bizonyos elfogadott statisztikai kategória szerint a tényleges egyéni fogyasztásban Magyarország jóval lejjebb van, mint Románia. Most rögtön hozzáteszem, és a hallgatók azt mondják, hogy Románia, hát azt elhiszik, hogy esetleg a teljesítményben utolért minket most, de fogyasztásban, hát ez jön ki, hogy a román fogyasztás az uniós átlaghoz képest ugyan le van maradva, 86%, na de a miénk csak 70.
Vendégünk Bot Péter Ákos, közgazdász, egyetemi tanár, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke. A második részben arról lesz szó, hogy mit kezdhet Japán a jen gyengülésével, miközben a nemzeti bankjuk éppen azzal van elfoglalva, hogy kirángassa az országot az őket évtizedek óta sújtó stagnálásból. Erről Zsoldos Ákost, a Portfólió makroelemzőjét kérdezzük. Én Szász Péter vagyok, a Portfólió podcast szerkesztője, ez pedig a Checklist április 19-én. Itt a Portfólió hasábjain is sokat foglalkoztunk azzal, hogy Románia fejlettségben megelőzte Magyarországot. Ez sokakban okozhat zavarodottságot, hiszen a rendszerváltás óta a magyarok fejében az él, hogy fejlettebbek vagyunk, mint délkeleti szomszédunk. Hogy mégis mi történt, arról Bot Péter Ákos közgazdász, egyetemi tanárt, a Magyar Nemzeti Bank volt elnökét kérdezzük. Jó napot kívánok, üdvözlöm a műsorban.
Jó napot kívánok!
Mik azok a mutatók, amelyek alapján Románia megelőzte Magyarországot?
Ami most kiváltotta ezt az izgalmat, mert itt azért ez hullámzott a magyar közvéleményben, az a 2023-ról közzétett uniós Eurostatos statisztika, amelyik az egyfőre jutó bruttó hazai terméket, a GDP-t állítja a sorrendbe, ugye 100 az uniós átlag, 25-ek átlaga, és ebben a sorrend az úgy néz ki, hogy hát kezdődik valahol mondjuk Szlovénia, Csehország, ez nem olyan meglepő, Észtország, Lengyelország, Románia, Magyarország, Horvátország, Szlovákia, Lettország és Bulgária, és valahol Litvániát kihagytam, tehát tulajdonképpen hatan vannak előttünk, és hárman, négyen mögöttünk, ezt azért mondom, mert a szlovák adat azért az egy erősen necces, ott többször hozzányúltak az árszint méréséhez a statisztikusok, de ami témák most, hogy ebben az adatsorban Románia megelőz minket. És ez nem annyira meglepő, mert a bruttó hazai termék egyfőre jutó GDP-ben már egy évvel ezelőtt is nagyon-nagyon közeli volt a két adat, az még azt lehet mondani, hogy mérési hibahatáron belül van, de most elég egyértelműen elénk került. Ez egy adat, és persze több is van, de ezt szokták alapvetően a sajtóban is, meg a közvéleményben a gazdasági teljesítménynek, a outputnak a mérésére felhasznál.
Jó, hogy ezt említette, mert szerintem a legtöbb ember az átlagos életszínvonalon, az elkölthető jövedelmeken keresztül próbálja meghatározni, hogy egy ország mennyire fejlett, de vajon az egyfőre jutó GDP mennyire alkalmas mérőszám erre?
Az egyfőre jutó GDP a leggyakrabban használt, de azért mindig óvatossággal kezelendő adat, főleg olyan országok esetében, amelyeknél nagyon jelentős a külföldi tulajdoni jelenlét, tehát Írország, és az íradatokat például ki is szokták venni, mert teljesen torzít, hiszen az Írországban bejelentett cégeknek a teljesítménye, az ottani adó bejelentése megdobja ezt az adatot, de az egyáltalán nem jelenik meg szükségszerűen, vagy csak töredékesen az ír fogyasztásban. Amit említett, a fogyasztás, a reálbér, ilyesmi. Na most a gond az, hogy ha a fogyasztást vesszük, és én a cikkemben egy másik adatot is közlök, ami 2022-es, és ez nem segít a dolgon, amiből az derül ki, hogy egy bizonyos elfogadott statisztikai kategória szerint a tényleges egyéni fogyasztásban Magyarország jóval lejjebb van, mint Románia. Most rögtön hozzáteszem, és a hallgatók azt mondják, hogy Románia, hát azt elhiszik, hogy esetleg a teljesítményben utolért minket most, de fogyasztásban, hát ez jön ki, hogy a román fogyasztás az uniós átlaghoz képest ugyan le van maradva, 86%, na de a miénk csak 71. Tehát elég jelentős a különbség, és ez nem tudok mit kezdeni, kénytelen vagyok elfogadni, bár ha az ember átnéz a határ túloldalán, Erdélybe jár, akkor azt mondja, hogy nem lát ilyen különbséget, már előnyt, de mindesetre ezek a nemzetközi adatok ezt hozzák ki. Tehát van két adatunk, és akkor lehet még másokat keresni, de sajnos, amiket én találtam, és amit a statisztikai szolgálatok közé teszek, mondjuk reálbér, azok is tulajdonképpen azt mutatják, mit is? Hát kettőt, hogy van egy ország, Románia, amelyik az elmúlt években nagyon gyorsan fejlődött, és utolérte néhány ponton lehajta Magyarországot, és inkább, ami engem jobban foglalkoztat, ez a második része, hogy a magyar fejlődés az elmúlt mondjuk két évtizedben, mert hosszabb évekről, tehát hosszabb időtávról érdemes beszélni, nem egy évről, gyenge közepes volt. És akkor rögtön idehozom azt az adatot, ami a leginkább elgondolkoztatja az embert, hogy az elmúlt másfél évtizedben az átlagos növekedési ütemünk az olyan 2% a GDP tekintve. Tehát 2.1, 2.1, ki melyik évtől kezdi a számítást, és belerakja-e mondjuk a 23-as évet, ami hát recessziós év volt, nem segített rajtunk, belerakja a 24-es évet, amit még nem látunk, de amit látunk az az, hogy a magyar gazdaság valószínűleg lassabban fog most is nőni, mint a környezete. Szóval, ha 2%-ot veszünk egy hosszabb időtávon a magyar növekedési teljesítmények, akkor nem nagyon kell csodálkozni azon, akik mögöttünk voltak 30 évvel, 35 évvel ezelőtt a rendszerváltozás elején, mondjuk Lengyelország, pláne Románia, Bulgária, vagy a balkáni országok, vagy később a háborút elszenvedő Horvátország, hát ezek részben ránk jönnek, részben jelentős részük elénk került a Baltikum ilyen alapvetően.
Akkor az történt, hogy ezek az országok nagyjából a 2010-es évek elejétől mondjuk a COVID-válságig tartó konjunktúra időszakára egyszerűen jobban ültek rá?
Valószínűleg ez történt. Nyilván országonként nagyon nagy különbség van, és rögtön mondom, mert azért egy pessimista volna így, hogyha ember kivetítene egy trendet előre, és azt mondaná, hogy ez most egy fátum, ez egy sors. Minden ország életében vannak lendületesebb időszakok, és vannak ilyen, hát akár elvesztegetett évtized is. Én emlékszem, amikor a szlovák gazdaság egy korábbi kormányzat alatt nagyon-nagyon gyengén húzott, és úgy nézett ki, hogy nem fogja utolérni a csapatot az európai csatlakozásnál is bekövetkezett. Egyébként hozzáteszem, Románia, Bulgária nem is érte utol akkor, ez a két ország később, nem 2004-ben, hanem 2007-ben csatlakozott az Európai Unióhoz, de amint mondja, hogy az a ciklus, ami kibontakozott Európában és Európa keleti felén, az magával vitt a lendületesen fejlődő országokat, tehát hátszelet adott, és azt is el kell mondani, és ez most a román esetre utal vissza, mert hiszen az adatokat látva én elkezdtem kutakodni, hogy hát mégis mi lehet mögötte, hogy hát le kell számolni bizonyos régi beidegződésekkel, például azzal mondjuk, hogy Románia vagy Lengyelország agrárország, ahol milliók élnek nem túl nagy jövedelmi színvonalon, a mezőgazdaságból, ez nyilván egyébként 30 éve tényleg így volt, sőt, még 15 éve is elég nagy mértékben így volt, és most is nagyobb a mezőgazdaság aránya, de és most jön a lényeges dolog, például a tőke, nemzetközi tőke beáramlást tekintve, amiben Magyarország bőven az élén volt az első évtizedben a rendszerváltozás után, ez már megváltozott, ha a magyar mutató, mondjuk a külföldi tulajdonú cégeknek a hozzájárulása a GDP-hez, ezt szokták ugye egy ilyen magyarázó mutatónak venni, kb. 50%. Tehát a Magyarországon megtermelt új értéket, a vállalati szektorban megtermelt új értéknek a felét olyan cégek adják, amelyek külföldi tulajdonban irányítás alatt állnak. Ez egy nagyon nagy külső nyitottságot jelez. Igen ám, de a román adat a harmadik, negyedik, a legnagyobb a térségben. Tehát itt nem arról van szó, hogy van a magyar, meg a cseh, meg a szlovák nemzetközi esedés, és akkor ezek a nagyobb országok, mint Lengyelország vagy Románia, ezek sokkal kevésbé támaszkodnak a nemzetközi tőkére. A román mutató is nagyon magas, tehát időközben oda is betelepedett egy halom tőke. Mégpedig ment az autóiparba, de ment az IT-szektorba, ment a szolgáltatásokba, nagyon sokfajta ágazatba, és ez feltolta a bruttó hazai terméket, és nyilván magával vitte éppint a béreket is, a bérek után pedig mennek a fogyasztási kiadások.
A román ipar mennyire diverz? Kérdezem ezt azért, mert az elmúlt napokban felmerültek aggodalmak azzal kapcsolatban, hogy az elektromos autózás nem terjed a várt ütemben, és ez gond lehet az akkumulátorgyártásra alapozó magyar gazdaságban. Ez ön szerint hozzájárulhat Románia elhúzásához?
Igen, én azt gondolom, hogy ez nagyon lényeges pont, hogy mind Románia, mind éppen Lengyelország most nem tartozik ide, de ugye minket most ez az adat miatt, meg a szomszédság miatt, meg a kognitív diszonancia miatt, hogy nem értjük, Románia foglalkoztat, de a román iparnak a összetétele némileg más, vagy jelentősen más, mint a magyar, nincs annyira kicsúcsosodva egy iparágra, tehát ott is jelentős a járműipar, de most pontos adatot nem tudok, megnéztem, de elég jelentős a különbség, tehát a magyar és a szlovák, valamint a cseh, de főleg a magyar és a szlovák gazdaság nagyon-nagyon kivantnéve a járműiparnak, a románban jelentős. Egyébként hát, aki a Dacia autót használja, az tudja, hogy mire gondolok, de hát alkatrészgyártás is van. Viszont a többi iparágnak fajlagosan elég jelentős súlya van, tehát egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy ezt a klasszikus járműipart mondhatnánk a legnagyobb román iparágnak. Ami egész meglepő, számomra legalábbis korábban az volt, a gazdasági szolgáltatások aránya, tehát nem a klasszikus ipar, ami fém, feldolgozás, összeszerelés, vagy ipar, ilyesmi, hanem a szolgáltatás, az ipari szolgáltatások, meg pénzügyi szolgáltatások, jogi szolgáltatások, ezek a shared service centerek, ezeknek a beáramlása nagyon erős volt, Erdélybe például, Temesváron, Kolozsváron ezek a nagy cégek ott vannak, és ez azért is lényeges, mert erre utalt, hogy az egyiparágra való támaszkodás önmagában is kockázatos, főleg ha abban hullámzások vannak, és az autóipar, járműipar az ilyen. Na most a szolgáltatási szektoroknak a kibeáramlása az lassabb. Tehát ha egyszer megtelepszik egy ilyen cég, akkor az nagyon nehezen mozdul arrébb, a terhelése az nem annyira hullámzó, úgyhogy az stabilizálja a gazdasági növekedést, fejlődést, úgyhogy én kicsit irigylem azokat az országokat, mondjuk leginkább persze Ausztriát, ahol ha meg kell nevezni a húzóiparágat, akkor nem egy jut eszünkbe, hanem 3-4-5. És abból valamelyik tényleg kiválóan húz, és hogy egyikben van valamilyen zökkenő, visszaesés, akkor az összes többi fenntartja a gazdasági dinamikát. Ez elgondolkoztató, tehát én nem akarom feldicsérni, túldicsérni a román gazdaságot, tele van nyilván problémával az az ország is. De hát a magyar ügyre visszatérve, ez egy figyelmeztető jel, hogy óvatosan kell bánni egy iparágnak a kipécézésével, arra feltenni a tétet, mert itt, ha bejön, akkor természetesen egy nagyon jelentős húzóerő. De ha nem jön be, ha leáll, ha bármi törés technológiókból, vagy piacokból, esetleg geopolitikai okból, és ez a legnagyobb kockázat most azt hiszem, de hát nyilván technológiai vonatkozása is ennek, hogy milyen ütemben terjed egy új technológia, esetünkben a elektromos autózás. Nos, ebben a vonatkozásban a nagyobb belső piacú országok, köztük Románia, nincs annyira kitéve, mint Magyarország.
Még egy kérdésem lenne, amit olvastam abban az elemzésben, ami a portfólión megjelent az ön tollából, és amelyet persze beteszünk a podcast leírásába is, ugye azt írta, hogy a román állam a román GDP kisebb része fölött diszponál, mint azt látjuk Magyarországon, és ugye Romániában azért lehetett hallani az elmúlt időszakban arról, hogy nagyon komolyan veszik a korrupció elleni küzdelmet, van egy nagyon komoly politikai ügyészség. Jelenthet-e ez is, tehát ez a két tényező, a korrupció elleni hatékony fellépés, illetve a GDP arányosan kisebb állam jelentette versenyelőnyt Romániában?
Azt hiszem, hogy igen, és nem csak azért, mert hogy kisebb az állam, tehát a nemzeti össztermékeknek mondjuk egyharmadát szívja be és pumpálja szét, még Magyarországon ez inkább 48%, vagy most körülbelül ez a tartomány, tehát jóval magasabb a csoportosítási hányad, a magyar állam többen nagyon sokat adóztat, és persze sokat is költ, És amikor valaki ott jár, és azt mondja, hogy de hát az autópályák azért jobban ki vannak építve Magyarországon, meg a közszolgáltatások valószínűleg sokkal jobbak, ez valószínűleg mind igaz is, de ennek a másik oldala az, hogy a román állam, a Bukarest, hát elég messze van a gazdaságtól, kisebb a beleszólása, és azt gondolom, hogy fizikailag is lehet mondani, még áttételesen is, a főváros messze van a gazdaságtól. Ezért tehát azok a regionális központok, azok a maguk dinamikája szerint fejlődnek, és ez azt is jelenti, hogy Romániában nagyobb a piaci verseny. Úgyhogy említette a korrupciót, az is lényeges, Romániának nagyon nehéz múltja van e vonatkozásban. Hát azt mondjuk, hogy Balkán, akkor ugye tudjuk, hogy mindannyiunk mire gondolunk. De és nyilván a közlekedési rendőr esetleg ott is hajlandó behújni a szemét. Nem tudom, a régi vámosokra emlékszem, és ott voltak mindenfajta vegyes emlékei az ember. De azért az tény, hogy a szervezett korrupciót és az állam csúcsán megjelenő korrupciót, azt elkezdték üldözni. És ennek megfelelően a román korrupciós mutatók javulnak, és a mutató javulás mögött ott nyilván tényleges javulás is van, ezt más felmérések is mutatják, és még egyszer mondom, ha kisebb az állam jelenléte, beleszólása, akkor több marad a gazdasági szereplőkre. Tehát így lehet az, hogy dinamikusabbnak érződik az ottani verseny, regionális központok között is van verseny, ha valaki üzletet kezd, akkor nem arról van szó, hogy csak Budapesten tud elindulni, mert ott vannak hozzám feltételek. Hát van 6 darab városa a Romániak, ami 300 000 főnél nagyobb lakos. Tehát azért azt lehet mondani, hogy ott van regionális erő. Egyébként Lengyelországon is jellemző, hogy nem csak Varsó van, és utána egy nagy szakadék, hanem van 2-3-4-5 nagyon komoly, lendületes város. Úgyhogy ebben az értelemben azt gondolom, hogy ez egy figyelmeztető jel, hogy a nagy állami szerepvállalás, a Budapest központosság, a centralizáció, az nem csupán politikai ízlésemnek nem felel meg, hanem azt gondolom, hogy a versenyképességnek komoly gátja.
Nagyon szépen köszönjük. Az elmúlt percekben Bot Péter Ákos közgazdász egyetemi tanárral, az MNB volt elnökével beszélgettünk a magyar és a román gazdaság viszonyáról. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt ismét.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
A következő interjú Szabó M. István, a Portfolio Podcast szerkesztője készítette.
Az elmúlt napokban 34 éves mélypontig gyengült a japán jen az amerikai dollárral szemben, így amellett, hogy a Szigetországban a jegybanknak továbbra is fejtörést okoz, hogy a gazdasági stagnálásból kiútat találjon, 30 év után azt is ízlelgetniük kell, hogy az infláció akár tartósan visszatér a Szigetországba. A helyzet szokatlan mindenkinek, ezért is van velünk itt a stúdióban Zsoldos Ákos, a Portfolio elemzője. Szia!
Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
A japán jen korábban globális menedék devizának számított, és voltaképpen nem is a saját akaratából gyengült most ilyen rekordszintre. Mi okozza az jelenlegi helyzetet?
Valóban a japán jen jelentős gyengülést mutatott mostanában. 2022-ben már volt egy komoly gyengülési hullám, akkor már elérte a 150-es szintet a dollárral szemben, ezt most ilyen fontos szintnek tekinthető, most ezt is meghaladta. Ugye 34 éves mélypontra gyengült, ahogy mondtad is. Ez abszolút leginkább külső tényezőknek tudható, hogy az infláció globális emelkedésére a jegybankok szigorítással reagáltak. Japánban ez nem történt meg. Hát még a Fed elkezdte a jelentős kamatemeléseket, tehát volt olyan ülés, amikor 75 bázisponttal emeltek, ez nagyon-nagyon szokatlan, és összességében egy 5% pontos kamatemelést hajtottak végre, addig Japánban egyáltalán nem változtak a kamatok, és értelemszerűen, hogyha a dollár kamatok nőnek, a japán kamatok, ilyen kamatok pedig nem nőnek, akkor az azt jelenti, hogy a dollár sokkal vonzóbbá válik, és a jenből, japán eszközökből elkezdenek a befektetők kiáramlani, és az okozta azt, hogy a japán deviza jelentős leértékelődés mutatott már 2022-ben is.
Éppen mondtad a 150-es szintet, arra azért akkor mindenki felvonta a szemöldökét. Most mit csinálnak a 155 közelében?
Igen, az volt az érdekes, hogy 2022. október-novemberében ért el a 150-et, és hát akkor komoly volt az aggodalom, hogy mi lesz ennek a vége, hol lehet majd megállni. Minden azon múlott akkor is, hogy hogyan alakulnak az inflációs kilátások az Egyesült Államokban, mert az világosnak tűnt, hogy a japánok nem fognak szigorítani, pedig ott is egyébként cél feletti volt az infláció, csak ők ugye ennek nagyon örültek, ez is majd később szóba fogjuk ejteni, hogy miért. De amikor az amerikai inflációs kilátások javultak, tehát azt lehetett látni, hogy most már a Fed talán befejezte a szigorítást, és hamarosan kamatcsökkentés bekezd, akkor a jenről, ez a a nyomás, ez jelen enyhült a leértékelődési nyomás, hiszen az látszott, hogy a dollárkamatok most már megálltak a növekedésben, és most, amikor ismét fellángoltak a bizonytalanságok az amerikai kamatkilátásokkal kapcsolatban, és egyébként a japán jegybank továbbra sem szigorít olyan mértékben, messze nem olyan mértékben, mint ahogy a Fed, illetve az LKB szigorított, ezért most ismét gyengülni kezdett a jen. Ugye 2022-ben a 150-es szintnél a kormányzat elkezdett beavatkozni, tehát elkezdte a kormányzat vásárolni a nemzetközi tartalékokból a jent. Ezt nagyon könnyen megtehette, hiszen annak idején ők pont a jent gyengítéséért küzdöttek, tehát ők akkor a jent adták el, és felhalmoztak rengeteg nemzetközi tartalékot, úgyhogy ebből nagyon könnyen be tudtak avatkozni a devizapiacon. Most viszont ez nem történt meg, tehát most is volt úgymond fenyegetőzés a piacok felé a japán kormányzat részéről, ugye Japánban a kormányzat intézi ezeket az intervenciókat, nem a jegybank, ezt fontos hozzátenni. Hát most is volt jelzés, hogy ha átlépjük, majd még tovább gyengül, akkor majd beavatkozhatunk, stb. De ez nem történt meg, illetően azért nem, mert egyrészt úgy értékelik a japánok, hogy az amerikai inflációs kockázatok bár nőttek, de azért most talán nem annyira bizonytalan a helyzet. Tehát most az a kérdés, hogy hány hónap múlva fog a Fed kamatot csökkenteni, nem az, hogy most hova kell még emelni, tehát úgy gondolják, hogy talán ennek a leértékelődésnek most van egy ilyen határa, tehát egy maximum, hogy meddig tud elmenni, meddig tud gyengülni ilyen a dollárral szemben. Ez feltételezhető. Másrészt pedig, ugye, amikor ezek a kamat különbözetek okozzák a deviza leértékelődését, akkor nagyon sok értelme, hogy interveniálni nincsen, hiszen most hiába költünk el rengeteg pénzt arra, hogy megvédjük a jent, hogyha ezek a kamat különbözetek fennállnak, akkor előbb-utóbb a piac az visszaüti a devizát arra a szintre, ahol korábban volt. Tehát most úgy gondolom, hogy kivárásra játszanak a japánok. Ez nem jelenti azt, persze, hogy fontos technikai szinteknél nem lehet beavatkozás, hogyha tovább gyengül a jent, de tovább gyengül a jent. De egyenlőre úgy néz ki, hogy most a piacok, nem is látunk fordulatot, de talán kissé nyugodtabbak, mint hét elején.
A mérleg másik serpenyőjében viszont az van, hogy a japán gazdaságban megjelenik-e tartósan az infláció. Ugye az a kérdés, hogy ebben a helyzetben lehet-e ezt a hajót úgy kormányozni, hogy a japán gazdaságból nagyjából 30 éve hiányzó tartós inflációs pálya, az beindítható-e? Ugye ez azért fontos a japánoknak, mert a gazdaság élénkítésnek ez egy fontos eszköze lehet. Ezzel kapcsolatban mi a mondani valunk?
Igen, ez egy nagyon fontos pont, hiszen eddig ugye beszéltünk róla, hogy a japán jegybank nem szigorít, de azt nem mondtuk el, hogy miért. Azért nem akarnak szigorítani, mert ők nagyon sokáig, de több évtizedek küzdenek azért, hogy inflációt és gazdasági növekedést hozzanak egyszerre az országba, és ez soha nem sikerült nekik. Tehát rengeteg pénzt költöttek el arra, hogy beavatkozzanak a kötvénypiacokon, negatív kamatokat tartottak fönt, a kormányzat is költötte a pénzt, a folyamatos fiskális élénkítések voltak, most is mondnak egyébként, és az infláció csak nem akart jönni. Most pedig úgy látszik, hogy jegybanki cél fölött van az infláció, most már két éve, 3% fölött is volt, most 2,8% a legfrissebb adatok szerint, hogy a jegybanki cél az 2%, de még mindig nem hiszik el azt, hogy ez tartósan fenntartható ez a magas infláció, úgyhogy úgy vannak vele a japánok, hogy mi nem akarjuk ezt a jelenlegi helyzetet elrontani, miután tényleg évtizedekig küzdöttünk az inflációért, nem akarunk most szigorítással olyan helyzetet teremteni, hogy az infláció gyorsan eltűnjön, úgyhogy inkább a japán jegybank azt kommunikálja, hogy most meg kell békülni a lakosságnak a magasabb inflációval, cserébe azért, hogy tartósan fennmaradjon az a még mindig árstabilitásnak tekinthető 2%-os infláció, és vele együtt beinduljon a gazdasági növekedés.
Mennyire vékony jégen jár a japán jegybank ebbe a témába? Ugye az infláció az azt is jelenti, hogy a termékek mellett a szolgáltatásoknak az ára is elkezd emelkedni, ez jelent egyfajta feszültséget a bér oldalon, tehát ez egy vékony jégnek tűnik. Ha Japánban erre várnak, akkor mi az, ami őket a jég tetején tartja?
Nagyon-nagyon komplex a helyzet valóban, hiszen ugye az infláció most rövid távon rombolja a gazdasági növekedést. Tehát a japán gazdaság most az első negyedében stagnálhatott, pont azért, mert a reálbérek csökkentek a magas infláció miatt. Mikor Japán kapcsán beszélgetünk, akkor én mindig el szoktam mondani, hogy ott 3-4%-os inflációt, hogy úgy képzeljünk el, hogy ez egy számukra egy elviselhetetlen mértékű drágulás. Nagyon sok olyan ember van Japánban, aki születése óta egészen máig, mondjuk egy 30 éves időtávon, ugyanazokat az árakat érzékel. Tehát gyerekkorában, vagy fiatal felnőtt korában bement a boltokba, és bemegy most felnőttként, ugyanazok az árak vannak.
Illetve most már nem, mert hogyha elszállnak az árak 3%-kal.
Igen, tehát náluk 4%-os drágulás, az azt jelenti, hogy úristen, itt valami olyasmi történik, ami korábban nem történt, miközben egyébként ugye az árstabilitás mellett, hogy az is elmondható, hogy a bérek sem növekedtek nagyon hosszú ideig. Tehát most egy 4% körüli béremelkedés van Japánban, és ez szintén egy olyan jelenség, amit ők nem tapasztaltak meg. Tehát számukra azt lehet mondani, hogy Japánban így felborult a világrendje, és azt mondják, hogy úristen, most mi lesz ebből? Hát én ilyet még nem láttam, tehát értelemszerűen ez kiszorította a fogyasztást, óvatosabbak lettek a japánok. A japán jegybank azt várja most, hogy a béremelkedés is beinduljon, és mivel az infláció azért hát 3%-ról inkább 2% felé fog csökkenni, 4%-os béremelkedés mellett az azt jelenti, hogy a reálbérek emelkedetlenek, tehát beindulhat a fogyasztás, és igazából ez a fogyasztás beindulása az, ami elkezdheti felhajtani, tartósan jelen tartani az inflációt az országban, és ezáltal a gazdasági növekedést is beindítani, tehát neki nincsenek azért ideális céljaik, tehát ők tényleg azt szeretnék, hogy ez a 2% körül infláció az valahogy fennmaradjon, és egy ilyen tartósan alacsony gazdasági növekedés visszatérjen, ugye ez is nyilván jobb, mint a semmi. De ezt tényleg azt kéne látni, hogy nem külső okok miatt ment fel az infláció, hanem a belső infláció stabilizálódik ezen a 2%-os szinten. Ezért leginkább a szolgáltatás inflációra figyelnek, tehát az infláció szerkezetét is figyelik, hogy belföldi infláció megjelente. Nagyon figyelik a fogyasztási adatokat, és nagyon figyelik a bérstatisztikákat, tehát most nagyon komplex adatokat kell figyelni egyszerre. A ilyen gyengülése is bizonyos szintig támogatja egyébként ezt a helyzetet. Értelemszerűen ez a ilyen gyengülése segít az infláció emelkedésében, úgymond, de nagyon nagy gyengülés sem jó, hiszen akkor az már ismét kiszorítaná a fogyasztást, hogy a reálbérek csökkenésén keresztül, hiszen a lakosság is egy magasabb árszínvonallal szembesülne az import termékeken keresztül. Úgyhogy itt egy nagyon kényes egyensúlyt kell megtalálni a jegybanknak. Most egyértelműen úgy tűnik, hogy kevésbé aggódnak a deviza leértékelése miatt, mint amennyire félnek attól, hogy az infláció újra be fog csökkenni a cél alá, és akkor megint visszatérnek abba az időszakba, amitől 30 évben át próbáltak megszabadulni.
Zsoldos Ákos, a portfólió elemzője volt a stúdióban a vendégünk. Köszönjük szépen.
Köszönöm szépen én is.
Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor, és még nem tetted volna, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb platformon, ahol jellemzően podcastokat hallgatsz. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, értékelj minket azon a platformon, ahol a mai adást is meghallgattad. A műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztőjén voltam Szász Péter. Új műsorral szombaton jelentkezünk, addig is minden jót, sziasztok!
Reklám következik.
Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az agrofood szektor szereplőinek. A május 22-én tartandó Portfolio Agrofood 2024 konferencia az élelmiszeripari vállalkozások, beszállítóik, a szolgáltató cégek és a kereskedők számára nyújt egyedi betekintést az aktuális trendekbe. A május 23-án megrendezendő AgroFuture konferencia pedig egyedülálló módon, tematikus formában foglalja össze a hazai agrárgazdaság fenntarthatósági követelményeit és innovációs lehetőségeit. Jöjjön elő is, részletek és jegyek a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
Reklámot hallottak.